Vendégem a stúdióban Zeke László író. Beszélgettünk már mi itt a stúdióban, de akkor a legújabb gyermekkötetekről. Az önéletrajzodban nagyon szűkszavúan fogalmazol. Debrecenben születtél, nagyszerű emberek vettek körül, gyermekkoromban így én is nagyszerűen éreztem magam. Kik voltak ezek a nagyszerű emberek?
Hát a tömörségről annyit, hogy hát ezt én erénynek érzem. Tehát ez többet mond, mint hogyha én ezt mondjuk egy oldalon keresztül írom le. Szüleim, testvérem, közvetlenül velem ugye anyajágon nagymamám élt még, tehát mi öten éltünk így ott a nagy erdő szélén. Elsősorban én rájuk gondoltam, de hát mondjuk a tágabb családi kör, tehát a hajdoltházi apai ági rokonságból, nagyszülők is, főleg a apai nagyapám, ugye első Zeke László, akiknek sorában én a harmadik vagyok, és a fiam a negyedik, ő döntő befolyása volt például rám, annak ellenére, hogy végülis vele nem éltem együtt, de ő is beleértendő ebbe, és hát maga a környezet egy kicsit tágabban is ilyen volt. Tehát én ott azt a kis társasházat, azt nagyon jónak éreztem az ottani barátokkal, ottani szomszédokkal, az a hangulat az nekem nagyon, nagyon bejött ott az erdőszélen. Tehát ezt értettem én ez alatt tulajdonképpen. Nyilván döntős újjal a közvetlen család, akikkel együtt éltem, ők az élcsapat ebben.
Édesanyádat többször is megemlíted a könyveid, de ő óvónő volt, ugye?
Igen, igen, igen. És hát szerintem nem is akármilyen. Ami mondjuk az ő pályáját illeti, ő azon a pályán mindent elért, amit el lehet. És hát az általuk írott, szerkesztett tankönyvekből tanulnak aztán az óvónőképzőben, vagy az óvóképzőben. Szakfelügyelő is volt, ugye nem csak óvónőként vagy vezetőként, de mondjuk óvodát alapító vezetőként is, a Sinai Miklós utcai óvoda az lényegében az ő tevékenységével kezdődött és nyugdíjazásáig ő ott volt. Úgyhogy olyan programokat hajtott végre az óvoda, vagy olyan könyveket, tankönyvi segédanyagokat készítettek, amiből most is szerintem 1000 számra tanulnak kisgyerekek, ilyen kis segédanyagokban elmélyedve óvónők, szerintem nagyon jó programokat hajtanak végre. Ennek a gyakorlatát azt magam is látom, mert hogy a két kisfiam az most abba az óvodába jár nyilván, és látom, hogy ennek mi az utóélete ennek a programnak. Tehát ugye az évkörhöz igazodó, alapvetően hagyományokra felfűzött nevelési program az szerintem nagyon-nagyon jól működik, és nagyon klassz a hangulat az óviban, és remélem, hogy máshol is az ő tevékenységének is köszönhetően, úgyhogy ennyit az óvonői múltjáról, azon túl, hogy a fél várost vagy a fél országot ő innen ismeri tulajdonképpen, hogy vagy szülőként, vagy gyerekként valamilyen kapcsolódás van. Tehát amikor új, mondjuk megbízóval kapcsolatba lépek, vagy valami peres ügybe keveredek valamilyen úton, módon ügyvédként, akkor mindig az első kérdés az, hogy nem tudom kicsoda-e az apja, vagy honnan van, vagy hány éves, vagy valami, mert előbb-utóbb kiderül, hogy ő ezt nagyon jól tudja, hogy melyik csoportba, hova járt, kihez. És ő mondja 30-40 évvel ezelőtti állapotából ismeri.
Nem bántásként kérdezem, csak ez nekem is egyfajta görcs, mert ugye én is pedagógus vagyok, hogy azt mondják, hogy a pedagógus gyerekeknek nem olyan jó, mert ugye otthon is a szülő a pedagógust
én ezt alakítja. Egyáltalán támasztom alá. Én egy ízig-véri pedagógus családnak a tagja vagyok, kicsit kakukktojásként lettem én jogász. Itt tulajdonképpen óvónőtől kezdve, most már ugye a feleségem családját is ideértve, tanszékvezetőig, óvónő, tanár, tanító, főiskolai tanár, mindenféle szegmensen mindenki, aki él és mozog, az pedagógus. És hát én nagyon jól ismerem az ő világukat, és nagyon tisztelem is ezt a dolgot, és én azt gondolom, hogy ez a legszebb és legproduktívabb, leghasznosabb foglalkozás, ami létezik. Hogy most ezt hogyan becsülik meg, és hogy milyen önsorsoltó módon van kezelve a mai szinten, mai társadalom hogyan viszonyul a pedagógusokhoz, tehát ez borzasztó és szomorú dolog. Visszatérve a kérdésre, én ebből nem éreztem semmi problémát. Tehát inkább azt éreztem, kicsit kikerülve az életbe, mondjuk amikor én is az iskolapadból kikerültem az egyetemet befejezve, hát azt vettem észre, hogy hát bizony ők egy külön világban élnek, és egy kicsit néha megmosolyogtató is ez a dolog, de hát én ezt nagy szeretettel nézem, és látom ezeket a következményeket. Hát ugye ők világéletükben iskolapadokban és oktatóintézményekben voltak, tehát az ő világuk más. Átkerültek a pad másik oldalára, de ugyanazokban a termekben, ugyanazokban a verziókban élnek továbbra is. És furcsa is, főleg a nagy kontraszt ugye édesanyám gondolkodásában van. Tehát aki az óvodás gyerekek érzelmi és kapcsolati világából következtet a felnőttek érzelmi kapcsolati világára is. Tehát ez egy olyan fajta ártatlan, tiszta szívű jóság jellemzi azokat az embereket, akik világéletűben kisgyerekekkel, 5-6 éves gyerekekkel dolgoznak, és azt hiszik, hogy a világ olyan, mint ahogy az 5-6 éves gyerekek között, ahogy ez zajlik. hogy az néha nagyon furcsa. Tehát ahogy ő nekem néha próbál tanácsot adni egy-egy helyzetben, és látom, hogy kicsit úgy viszonyul ez a dologhoz, mintha összecívódnának az ovisok. És látom a jó szándékot mögötte, és látom azt a kiszolgáltatottságot is egyben, ami mondjuk ebből ered. De hát én ezt úgy gondolom, hogy ez mivel maga az emberi jóságnak az alappillére, ez a fajta gondolkodásmód és hozzáállás a világhoz, hát ennek nyilván meg lesz a hozadéka, vagy megvan a hozadéka, tehát jónak lenni, vagy tisztának lenni azért az szerintem nagyszerű dolog, és ritkaság is manapság. Úgyhogy én ezt egy ilyen áldott állapotnak is tekintem minden nyűgével bajával együtt, hogy mondjuk pedagógusok a családtagjaim. Jobb lenne, ha nem ilyen sorban élnének, mint amilyenben élnek ma az összes pedagógussal együtt. De a hangulat az nagyszerű, és nem volt senki kioktató. Hát a pedagógus jellegből adódóan én a legtöbb úgymond pedagógus-kodást ugye ott tapasztaltam, amikor én még ovis voltam, a nővérem meg már iskolába járt. És ő folyamatosan azt játszotta, hogy ő, amit benél, hogy ő tanít, és engem áldon tanítgatott. Én még nagy érdeklődéssel hallgattam ezt, és beültem a játékmacival együtt a padba, és akkor hallgattam az oktatást, amit ő aznap átélt az iskolában. És ez nekem érdekes volt, mert úgy belekukucskáltam egy nemzedékkel előttem járó nővéremnek az életébe, és ez végig kísért. Tehát amikor én ovis voltam, akkor így bekukucskáltam az iskolások világába. Amikor alsós voltam, akkor tudtam, mit csinálnak a felsősök. A gimiről már sokkal hamarabb információim voltak, mint ahogy én oda kerültem, és ugyanígy a főiskolás egyetemi évekről is. Szegeden, mert ő is oda járt, mint ahogy én. Úgy bele-bele kandikáltam, tehát úgy törte az utat előttem, és ő mindig azért nevelt engem, meg tanított engem, meg azért mindig ez úgy benne volt, de ezt én nagyon jól esően vettem tudomásul, és sok mindent tanultam tőle, és nem csak így, hogy most úgy játszásiból tanított engem, hanem úgy tényleg sok mindent úgy elmagyarázott, elmondott. Nagyon jó fest, nagyon jó rajzol, hát az én készségem, vagy hajlandóságom erre az innen ered, tehát a családban ő ez a képzőművész vonal, és hát effektíve rengeteg technikát megmutatott, rengeteg dolgot, ami úgy felkeltett az érdeklődésemet. Magyar tanárként ugye irodalmi ügyekben nagyon sok érdekes dolgot mondott nekem, ami felér oktatásra vagy tanításra, de soha nem volt ez terhes, hogy engem itt zavarna, hogy itt engem áldon tanítanak.
Édesapád? Ő is pedagógus volt?
Nem, ő nem. Ő vegyészmérnök volt, és hát sajnos ő meghalt, úgyhogy nem. Utolsó években, tehát most amikor nekem úgymond ez egy kicsit úgy termőre fordult, azt kell mondjam az én életem. Tehát onnantól kezdve, hogy gyakorlatilag viszonylag komolyabb sikereket mondjuk ügyvédi pályán elértem, vagy magánéletben, ugye itt házasság, gyerekek, stb. Sajnos, hogy ezekből kimaradt. De hát valójában nem, mert hát ugye rengeteget köszönhetek nyilván neki, és egy nagyon komoly, minden nap eszembe jut típusú ember az én életemben, és hát nem csak így játszásiból vagy véletlenszerűen, hanem konkrét helyzetekben. Tehát mai napig is vannak olyanok, hogy olyan szituációk, hogy mondjuk betéved hozzánk egy olyan ügyfél, aki valamilyen módon úgymond váratlanul pozitívan áll az én tevékenységemhez, vagy az ügyvédi irodának a működéséhez, és kiderült mondjuk az egyik ilyen ügyférről, akkor egy kicsit talán látta is, hogy ezen úgy értetlenkedek. Tehát az a fajta pozitív hozzáállás, vagy az a fajta mondjuk szeretet, amit az ember nem vár feltétlenül egy ügyféltől, vagy egy ilyen pozitív hozzáállás, ennek úgy kicsit úgy önként, vagy kérdés nélkül is elmondta az eredetét, mert hogy valami hosszú évtizedekkel ezelőtti szituációt említett, amikor a közös munkahelyen dolgozva, ott ő nagyon el volt ott valahogy kámpicsolatban, vagy magára volt maradva, és akkor ugye apa ott vegyészmérnökként, ott vezetőállású emberként, ott ő behívta ott az irodába, leültette, és ott valami történt, ami neki emberileg nagyon jól esett. És akkor ő mondjuk 20 év múlva betéved az irodába, apa már régen nincs, és ezt úgy felemlegeti. És ő nekem ügyfelemmé válik ez az ember. Úgyhogy mondjuk egy ilyen megbízót, vagy egy ilyen ügyfelet az ember azért ilyenkor is ugye illik megköszönni. Mert hát végülis ez mondjuk effektíve tőle származik, de ez most egy ilyen triviális példa volt, nyilván számtalan ugyanilyen van, főleg most, hogy nekem is vannak fiaim, és nekem is illik most már válaszolni a kérdésekre, meg átadni dolgokat, és akkor ugye a fülemben cseng nagyon sokszor direktbe, amiket én úgy kaptam, vagy hallottam, vagy amiben úgy nagyon jó megvoltunk, és hát ez azt kell mondjam, egy élő kapcsolat, és nagy örömmel tapasztalom, hogy most már ugye kicsit kezd eszmélni a nagyobbik fiam, ugye most már ő iskolába fog menni, nagy csoportos óvodás, és úgy kezd úgy gondolkodni most már. És hát ugye a Laci papával neki is van egy ilyen intenzív kapcsolata. Nem csak úgy rendkedvéért, vagy megszokásból járkálunk ki a temetőbe, hanem nekünk Laci papával kapcsolatunk van, megbeszéljük a dolgokat, ebbe őt bevonjuk, és hát ezekről mindről Laci papa tud.
Debrecen. te is azok közé tartozol, akik azt gondolom, hogy nagyon sokszor kaptak olyan elhívást, hiszen országos karrierről is beszélhetünk az esetedben, tehát biztos, hogy lettek volna lehetőségeid arra, hogy elmenj, mégis itt maradtál.
Soha nem fordult meg igazán a fejemben még a gondolata se, hogy én innen elmenjek. Tehát mivel nem volt akkor még jogi kar Debrecenben, ez egy kényszerűség volt, amit én szívesen is vállaltam, mindig ideiglenes jellege, hogy elmegyek Szegedre. Ez egy nagyon jó korszaka volt életemben, és nagyon szeretem ezt a várost mind a mai napig, és azért ott az ember 5 év alatt megtanul ott is élni egy másik városban. Tehát mind a mai napig, bár nagyon régen nem jártam már most Szegeden, azért ez egy ilyen szülővárosszerű rangban van nálam, tehát ez nagyon-nagyon szeretem azt a várost. Nem kismértékben azért, mert hasonlít Debrecenhez. Tehát szerintem az emberi létezéshez szükséges, a legoptimálisabb feltételek azok ezekben a 2-300 ezer fős városokban vannak. Ami már közösség, de még átlátható közösség, mi azért úgy ismerjük egymást, tehát az ember azért egy ilyen ekkora populációt úgy átlát, tudjuk, kik a vezetőink, kik hova jártak, milyen iskolába, megvannak ezek a direkt emberi kapcsolatok. Nem embertelenedik még el egy ekkora közösség. Ugyanakkor már akkora felhajtó ereje van egy ekkora embertömegnek, ami azért elbírja a normális kulturális intézményeket. Itt azért lehet színházba járni, van mozi, vannak közintézmények, van könyvtár, van uszoda, van strand, van minden. Tehát ami a kényelemhez kell, az kellő szinten megvan. Ha nincs meg, akkor felülünk az autóra, vagy a vonatra, és akkor elszaladunk Budapestre 2 óra hossza alatt, és akkor ott megnézzük, ami ide nem jön el. De ez nem egy ilyen istenáta mögötti elzárt, kis elszeparált valami, az emberek légszomja lenne. Ugyanakkor nem is ez a borzasztó nyomasztó valami, ami számomra mindig is volt Budapest. Úgyhogy nekem ezért nem fordult meg, hogy én innen elmenjek. Ráadásul én olyan mélyen gyökereket eresztő típus vagyok, tehát nekem ezeket nehéz is megvalósítani. Tehát én azt gondolom, hogy ha engem innen kiszednek a földből, és egy másik helyen leültetnek, én nehezen tudnék, hogy gyökeret ereszteni, és ez engem megviselne. Tehát nem az a típus vagyok, akit olyan könnyű átültetni. És ezek a javarészt érzelmi dolgok. Tehát itt nem kell feltétlenül sok minden ilyen patetikus dologra gondolni. Itt egyszerűen terekről, fákról, illatokról, hangulatokról van szó. Tehát itt nem ilyen a lokálpatriotizmusnak nem valamilyen ideológiai okai vannak, hanem egyszerű érzelmi okai vannak. Tehát hogyha szemetet látok az erdőn, az engem ugyanannyira zavar, mint hogyha az én szobámba dobálnának szét tejfölös poharakat. Tehát az ember, ha ennyire tud azonosulni egy várossal, vagy egy térrel, vagy egy környezettel, az mély gyökereket jelent. Tehát nekem fontos, hogy amikor bemegyek mondjuk a uszodába, vagy a strandra, akkor ott vannak olyan pontok, ami nekem 5 éves korom óta fix pont, és az úgy ott van, és ez egy jó érzés, megnyugtató dolog. És ezt már nem hiszem, hogy ugye sajnos, hogy ismerjük a statisztikai adatokat, tehát ugye felnőtt magyar férfi átlag életkor riasztó számadatait figyelve, mert 1/3 talán még hátra van, vagy valami ilyesmi nekem körülbelül, tehát ahogy a seregben mondták, hogy a maci az már kifelé megy a málnásból javában, tehát ez már nem is fog megváltozni, tehát én nem hiszem, hogy bármi okból kifolyólag én innen elköltöznék, vagy el tudnék, vagy el lehetne költöznöm. Kérdezték annak, hogy voltak ezek a komolyabb perek, amikor úgy csodálkoztak is, hogy én ezt Debrecenbe csinálom, ezeket a Pap Gyula, meg a Burkáék, meg a többiek. És való igaz egyébként az ember, azt én tapasztaltam ott az akkori ilyen sajtónyilvánosságból, meg abból a slungból, ami kijutott az irodának, ugye az ügyfélkört illetően, vagy a karrier lehetőséget illetően, hogy nagyságrendre több lehetőségem lett volna mondjuk Budapesten. Tehát amikor nagyon megy a szekér, és az ember hirtelen ezt kihasználva átteszi székhelyét, és ott neki áll nagy menőskörni Budapesten, akkor lehet, hogy ebből ki lehetett volna valami komolyabb dolgot hozni. Ez engem soha nem vonzott, meg nem jelentett annyit, mint amennyi értéket jelent az, hogy itt vannak a barátaim, itt vannak a régi ismerősök, itt van a család, itt van egy normális szintű élet, és hát itt vannak a gyerekek, és nekik adom át azt, amit én annak idején átéltem, ezt nem érzem normális épeszű áldozatnak ezért mondjuk őket ennek kitenni. Most szívem szakadna meg, hogyha nem a csónakázóban, meg a Vidán Parkban, meg az állatkertben töltenénk ott a hétvégéket, hanem ott kínlódnánk ott a dugóba 3-4 óráig Budapesten, mondjuk ott valami Szentendrei úton, vagy valahol minden nap. Amikor én néha biciklivel elbírom vinni jó időben az oviba. Abba az oviba, amit én már 70-es évek közepe óta ismerek, és tudom, hogy az milyen. És mikor megszülettek a fiaim, már tudtam, ki lesz az óvónő. Hát mondjuk hát ilyeneket egy ilyen vadidegen környezetben, ott 2 millió ember között, smogba, időnként páros páratlan rendszámmal, hát azért az ember ilyet nem ad fel normálisan. Én azt gondolom. Hát nyilván van más, aki másképpen gondolja, és akinek az jön be, és aki jól csinálja, hogy ezt megcsinálja, vagy más alkatú ember. Én ilyen vagyok.